Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a második fejezet első versétől kezdve a következőképpen. A harmadik napon mennyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egyszer egy lelkész az alkoholtól való teljes önmegtartóztatásról prédikált, és nagy lendülettel úgy fejezte be a prédikációját, a tanítást, hogy a világ összes sörét fognám és beleönteném a folyóba. Aztán, hogy még nagyobb legyen a hatás, így folytatta: a világ összes borát fognám és beleönteném a folyóba. És aztán a végén rátette az íre a pontot, és azt mondta: és a világ összes viszkijét is fognám és beleönteném a folyóba. Elégedetten leült. Ekkor a kórusvezető mossolyol az arcán így szólt: végezetül énekeljük el a mint szarvas hűs vízforrásra úgy szomjazik lelkem rád kezdetű éneket. Már maga a vicc is mutatja azt, hogy érdekes az a történet, amely belekerült a Bibliába, sőt, János evangéliumának az elejére. Sokan töprengenek rajta, hogy miért van benne. Ez a történet, amely egy lakodalomról szól, amiről általában úgy szoktak gondolkodni az emberek, hogy hát ez már tényleg nem tartozik hozzá a hitélethez. Megvan a templomi szertartás, aztán hogy a lakzi az milyen, az már nem számít. Miért került bele, amikor látszólag érdektelen dolgokról van szó benne? Különösen az érdekes, hogy János evangélista körülbelül a 80-as évek táján, tehát Krisztus után mintegy 50 évvel, Krisztus halála és feltámadása után mintegy 50 évvel foglalja írásba az evangéliumot, jóval később, mint az első 3 evangélista, és éppen ezért más is az övé, hiszen gondoljunk csak arra, hogy nem foglalkozik Betlehemmel, csak annyit mond a karácsonyi történetről, hogy az ige testté lett. Ennyi. És nem írja le részletesen, hogy hogyan jöttek a pásztorok, hogyan jöttek a 3 királyok, nem ír Heródesről, hogy hogyan akarta legyilkolni a betlehemi gyermekeket. Ő mintegy újra gondolja az eseményeket, és a saját evangélium megértése által szerkeszti újra mindazt, amit Jézus tett, mindazt, amit mondott, és mondja el a saját szemszögéből, hogy ő hogyan értette, hogy milyen az Isten országa, hogy mit tanított Jézus. Tehát mintegy fölülről szemléli a dolgokat, nem véletlen, hogy az egyházi szimbolikában a sas jelképét kapta János. De ennek ismeretében még érdekesebb, hogy miért kerül egy ilyen történet az evangéliuma szinte legelejére, a második fejezetbe. Mit keres itt ez a történet? Ráadásul megbotránkoztató dolgok vannak benne, hiszen Jézus bort iszik, szórakozik, nyilván táncol egy lakodalomban, ami 7-8 napig tartott. Nyilván ő is együtt volt a násznéppel, hiszen a rokonság is ott volt, rokonai voltak édesanyja révén ebben a lakodalomban. És teljesen másképpen viselkedik Jézus, mint ahogyan Keresztelő János tanítványai ezt megszokták Keresztelő Jánostól. Tudjuk azt, hogy az első tanítványai Jézusnak Keresztelő János követőiből adódtak. Hiszen Keresztelő mondja János evangéliuma első fejezetében, hogy íme az Isten báránya. Őt kell már követni. És sokan közülük elkezdik követni Jézust. Itt nem csak a 12 tanítványra kell gondolni. Sokan elkezdik követni Jézust, és így most utólag azt mondom, hogy nem lehetett könnyű János tanítványainak, Keresztelő János tanítványainak, hiszen Keresztelő János teljesen más életszemléletet vallott, nem ivott bort, részegítő italt, furcsa módon öltözködött, furcsa volt az étrendje, sáskákat evett, erdei mézet, teljesen kivonult az evilági létből, olyan volt, mint az, aki ma remetességre vágyik, mert tele van a hócipője az evilági kötelezettségektől, meg egyéb dolgok, terhektől. Kivonult a világból. Jézus pedig teljesen benne van a világban. János tagadja az életet, nem a valódi életet, hanem a bűn által megrontott életet tagadja. Jézus pedig az örömteli életet vallja és hirdeti. Nem lehetett könnyű János tanítványainak, amikor Jézus ennyire ellentétje, idézőjelbe teszem, az elődjének, Keresztelő Jánosnak. Hogy mennyire megbotránkoztató ez a történet, az egyik antialkoholista liga főtitkára mondta azt, hogy ő legszívesebben kihúzná a Bibliából ezt a történetet, mert hát sokszor erre hivatkoznak az alkoholisták, hogy na-lám, ott van a kánai mennyegző a Bibliában. Miért van tehát benne? Az első, Jézus az öröm pártjára áll. Azt demonstrálja, hogy minden öröm az Istentől van. Jézus igent mondott az örömös életre. Nem csak akkor jelent meg, amikor betegség, bűn jelent meg, nem csak akkor, amikor utcanőket kellett bűnbocsánatban részesítenie, vagy leprások mentek hozzá, vagy halottas menettel találkozott. Tehát nem csak akkor volt jelen, amikor gyógyításra, vigasztalásra volt szükség, hanem ott volt a lakodalmas házban is. És ezzel azt hirdeti, hogy nem csak akkor kell hozzá mennünk, amikor betegek vagyunk, amikor sírunk, amikor fájdalmunk van, amikor nem tudjuk megoldani az életünk problémáit, hanem ifjúkorban is, akkor is, amikor minden jól megy, akkor is neki kell adni az életünket, és rá kell azt bízni. Mert elveszítjük akkor az örömöt, hogyha úgy gondoljuk, hogy a hit az csak egy extra adomány, amelyre ráérünk majd nyugdíjas korunk után, addig nem érünk rá. Hiszen valójában a hit az alapja az életünknek. Zinzendorf a következőt fogalmazza meg, tudjuk, van tőle két énekünk is az énekeskönyvben, az egyik a 266-os Isten szívén megpihenve, a másik a 443-as Vezess Jézusunk. Zinzendorf így fogalmaz, a kereszténység lényege nem abban áll, hogy az ember kegyes, hanem abban, hogy boldog. Pogányok is lehetnek kegyesek, mondja. A boldogság azonban a kegyelem ajándéka. Részvétel Isten örömében. Stanley Jones pedig a híres indiai misszionárius ezt mondja, hogy Isten szent lelke bennünk lakozásának ez a tudata a legtisztább és legpáratlanabb öröm forrásává válik, amire az emberiség valaha is képes lett volna. Isten öröm által akar üdvözíteni bennünket. És akkor eszembe jut már folytatólagosan egy zsoltárbeli ige, ami talán egy olyan 15 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt sokat jelentett számomra, a 37. zsoltár 4. verse: gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Csak akkor döbbentem rá, hogy hát mennyire igaz ez, hogy Istent nem csak félni, tisztelni lehet, követni a parancsait, hanem még gyönyörködni is lehet benne. Persze a zsoltárosok azok nagyon jól tudják, hogy összekapcsolódik a kettő. Gyönyörködni lehet Isten törvényében. Tehát gyönyörködni lehet Istenben, az Úrban. Gyönyörködni lehet akkor, amikor magunk körül széttekintünk. Milyen jó, hogy van családunk, hogy ilyen gyermekeink vannak, hogy van az asztalra mit tennünk. Az Isten nélkül élő ember nem gyönyörködik, hanem mérgelődik. Hanem panaszkodik és zúgolódik, úgy, ahogyan Izrael népe a pusztában tette. Hogyha Istenre tekintünk, akkor gyönyörködünk benne. Lehet, hogy valaki csodálkozik, de én nekem ilyen dolgok szoktak eszembe jutni, amikor felszeljük a kolbászt, a sajtot, feltesszük az asztalra, és akkor gyönyörködöm, hogy mennyi mindent adott nekünk az Isten. Mennyi mindennel ellát naponta. Amikor észrevesszük azt, hogy mink van, mit adott az Isten, akkor elkezdünk gyönyörködni az Istenben. És akkor is, amikor azt tapasztaljuk, hogy mennyi minden rossz dolog körbevesz bennünket, kicsit félelmetes is, amikor szoktam beszélgetni emberekkel, és elmondani azt, hogy olyan félelmetes is az, amit úgy látunk magunk körül, hogy hogyan pusztul ez a világ, kezdve a globális felmelegedéstől, ennek mindenféle következményén át, hogy egyre több lesz majd a erősebb szélvihar, az aszály, az árvíz, meg ki tudja mi minden. Tehát ezek még ilyen finom előjelei a világ teljes pusztulásának, amit most is átélünk. És amikor az ember ezt nézi, akkor is elkezd gyönyörködni Istenben, hogy hát milyen jó, hogy közeledik a teljes örökké való élet. Pusztul az, ami pusztulásnak van alávetve, Biblia szerint legalábbis így van. Most már lassan-lassan kezdi megérteni az ember, bár még szerintem nem veszik komolyan. De közeledik a teljesség, az Isten országa. Ennek az előjelét adta Jézus ezen a mennyegzőn. És ezért lett János evangéliumának a nyitánya ez a mennyegzői történet. Mert itt arról van szó, hogy Isten országa nem egy, tehát amikor Isten országát a perifériára állítjuk az életünkben, ami nem fontos, akkor nem az Isten, egy unalmas Isten országát veszítünk el, hanem magát az örömöt, hogyha nem állunk Jézus mellé. A másik, amit Jézus elmond ebből a történetből, hogy Jézus az isteni rendben részesít bennünket. Megfogalmazódik a világi rend is ebben a történetben, így, hogy hát az a szokás, minden ember először a jóbort adja fel, és aztán pedig a silányabbat. Ez a világi rend. Minden propaganda alapja, hogy előbb a jót mutatjuk meg, előbb a jót adjuk, előbb a jót ígérjük, és hogyha már megszokták az emberek, hogyha már bíznak bennünk, ha már támogatnak, ha már ráharaptak, ha már a hatalmunkban vannak, akkor jöhet a silány. Ez a világ rendje. Jézus azonban a silány után adja a márkásbort. Ezt mutatja ez a történet. Részünk van most a silányban, de hogyha gyönyörködünk Istenben, akkor egyre több jót élünk át, az Istennel való kapcsolatunkból kifolyólag, és utána már csak a jó lesz. Ezért örvendezhetünk abban a világban, amelyben élünk, amely persze a maga rendje szerint él és működik, előbb a jobbat, aztán a silányabbat, de mégis örvendezhetünk, és nem kell állandóan mérgelődnünk, mert Jézussal csak jobb következhet. Ahogyan elhangzott mostanában többször is, csak most kezdődik igazán az élet. Akkor is, hogyha 20 évesek vagyunk, akkor is, hogyha 80 évesek vagyunk, csak most kezdődik igazán az élet Jézussal. Küzdelmes, de győzelmes élet és örökké való. És végül mit kell tenni? Így fogalmazódik meg a történetben. Mindazt, amit Jézus mond, tegyétek meg. Itt szeretném elmondani azt, hogy Jézus nem szólja le az anyját, amikor azt mondja, hogy asszony, mert ez a korabeli megszólítás szerint ez egy kedves megszólítás volt. Olyan volt, mintha azt mondta volna, hogy kedves édesanyám, hát ez a te dolgod, hiszen te vagy itt a meghívott rokon, te vagy az asszony, akinek a feladata a felszolgálás, akinek vinni kellett valamit hazúrról, hogy hozzájáruljon az egyhetes lakodalomhoz. És a másik, Luther ezt mondja legalábbis, hogy nagyon határozottan kifejti azt is, hogy amikor Isten akaratáról van szó, akkor abba nem szólhat bele senki. Azt mondja Luther, hogy bár a legnagyobb hatalom ezen a világon a szülői hatalom, de amikor arról van szó, hogy Isten mit kíván tőlünk, akkor ott nincsen se apa, se anya, se püspök, senki. Ott csak én és Isten. És az Isten akaratát kell megtennem, rá kell figyelnem. Bármit mond, tegyétek meg, mondja ezek után Mária a szolgáknak. És a szolgák megteszik, pedig esztelen kívánsága volt Jézusnak, töltsétek meg a vedreket vízzel, és abból vigyetek a násznagynak. Valljuk be, hogy mi sokszor nem tesszük meg Isten esztelen kívánságait. Azt gondoljuk, hogy ez esztelenség. És azt is be kell, hogy valljuk, hogy nekünk is csak vízünk van, nem tudjuk borral megtölteni az életünket. Van egyházi rendünk, van istentiszteleti liturgiánk, van úrvacsora, van keresztelő, van egy jól-rosszul működő egyházi struktúránk, civakodó gyülekezetek és gyülekezeti tagok, nincsen borunk. Meg kell vallani, csak vízünk van. És Jézus azt kéri, hogy ezzel a vízzel, amink van, azzal töltsük meg az életünket. Annak ellenére, hogy olyan, amilyen, vágyakozzunk az úrvacsorai közösségre, vágyakozzunk az istentiszteletre, nem mondjuk azt, hogy addig nem megyek, amíg ilyen, töltsük meg vízzel. Csak akkor fog borrá változni. Ha azt mondom, hogy nekem ez nem kell, mert én képmutatók közé nem megyek, mert én magasabb rendű vagyok, soha nem fog borrá változni bennünk a víz. Jézus azt üzeni, hogy töltsétek meg vízzel az életeteket, gyertek, éljétek, kívánjátok az Isten dolgait, és borrá lesz számotokra. Azzal a hittel tegyük meg, amit tehetünk, családunkban, a gyülekezetünkben, hogy Jézus az borrá változtathatja. Soha nem felejtem el azt a házaspárt és a hozzáállásukat, ahogyan vitték a vizet, idézőjelbe teszem a vizet az életükbe, akik elváltak, gyülekezetben éltek, de a gyülekezeten belül történt egy házasságtörés, képzelhetjük el, hogy milyen skandallum lehetett, gyülekezeti tagok számára, aktív gyülekezeti tagok voltak, megtért hívő emberek, és itt történik a házasságtörés, történik egy válás, megfogan egy házasságon kívüli kisgyermek, és talán egy fél évvel vagy évvel később meghallják Isten szavát, és azt mondják, hogy megtöltjük az életünket vízzel. Csak ez van. Eztelen kívánság, eztelen kérés az Istentől, házasodjatok újból össze, hiszen a világban még az első házasságot is azt mondják, hogy eztelenség. Ők meg másodszor is. Isten elé vitték a dolgukat, és én soha nem láttam még férfit úgy megnyilvánulni, olyan őszintén, hogy ő ugyanúgy tudja szeretni és elfogadni azt a másiktól házastörésben született kislányt is, ahogyan a saját gyerekét. Soha nem láttam még ilyet. És soha nem láttam még olyat, amikor úgy megújult volna ennek egy férfinek és nőnek a szerelme, mint az övék. Eztelen az, amit az Isten kíván. De csak akkor válik a vízünk borrá, hogyha megtesszük. Jézus azt mondta, meg kell tenni. Tegyétek meg ti is. Ámen. Urunk Jézusunk, megvalljuk őszintén neked, hogy tudjuk, hogy csak víz van a mi életünkben, a mi kapcsolatainkban. És sokszor ezt a vizet nem akarjuk kiszolgáltatni neked, takargatjuk, vagy úgy állítjuk be magunk előtt és mások előtt, mintha az bor lenne. Urunk, kérünk, hogy segíts, oda tudjuk neked adni mindazt, amink van. Hogy te borrá változtathasd, hogy te megújíthasd a mi életünket, és ahogyan János evangéliumának a nyitánya ez a történet, az, hogy mi átadjuk neked életünket, a vízünket, az nyitánya lehessen megújulásunknak. Amen.